Ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az Ézsaiás könyve 35. fejezetében szól hozzánk. Ezt az igét ülve hallgassuk figyelemmel. Ézsaiás próféta könyve 35. részében így szól Isten igéje. Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul, mint őszike. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott neki, Kármel és Sáron ékessége, meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a lankat kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, ő jön és megszabadít titeket. Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a déli báb, és a szomjas föld vizek forrásává. A sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és kákaterem. És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hívják, tisztátalan nem megy át rajta, hiszen csak az övék az, aki ezen az úton jár, még a bolond sem téved el. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jön fel rá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Hiszen az Úr megváltottjai megtérnek, ujjongás között Sionba jönnek, örök öröm lesz fejükön, vígasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Istenünk, őszintén bevalljuk, hogy szinte minden ponton az ellenkezőjéről kellene most neked beszélnünk, mint amit itt ebben az igében ígérsz a tieidnek. Annyira hiányzik ez a felszabadult, egyenletes öröm az életünkből. Olyan sok minden miatt vigasztalásra szorulunk, olyan nagy szükségünk van arra, hogy az ellankat, kezeket fölemeljük, és a tántorgó térdeket megerősítsük, és mi nem tudjuk sokszor a magunk erejéből sem felemelni, sem kiegyenesíteni. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, aki mindebből már itt most adsz a tieidnek. Köszönjük, hogy sokszor nehéz körülmények között is békességet és örömöt adsz. Köszönjük, hogy sokszor éppen a viharok, a veszteségek, a csapások között segítesz még közelebb jutni te hozzád. És a nehézségeink között mutatod meg a te hatalmadat és szabadításodat. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor nem hisszük ezt. Kételkedünk ígéreteidben. Bocsáss meg, hogy még mindig olyan sokszor elsősorban magunkban bízunk, és egymástól várunk segítséget. És még mindig nem kézzelfogható és valóságos nekünk az, hogy te jelen vagy, létezel és munkálkodsz. Bocsáss meg, hogy bántunk téged bizalmatlanságunkkal. Segíts kigyógyulni ebből. És kérünk, használd föl most ezt az Isten tiszteletet is arra, hogy úgy szólsz hozzánk, hogy a te igéd megerősít, megvígasztal, vagy összetöri a keménységünket, de mindenképpen mozgásba hozza az életünket. Így beszélj most velünk ebben a csendben. Olyan nagy szükségünk van a te bátorításodra. Olyan sokan vannak itt most közöttünk, Urunk, gyászban. Te légy a vígasztalójuk. Köszönjük, hogy te letörölöd a könnyet a szemünkről. Te megtanítasz komolyan venni a láthatatlanokat is. Te megtanítasz túllátni emlékeken, tárgyakon, a bűneinken, a búcsún, a veszteségen, és láthatunk téged. És köszönjük, hogy eljön majd az az idő, amikor örök öröm lesz a mi fejünkön is, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Kérünk téged, hogy mindannyiunkat ott gyógyíts, ott erősíts, ott segíts előbbre, ahol elakadtunk, ahol a legnagyobb szükségünk van erre. És add, hogy senki ne legyen itt, aki ugyanilyen szívvel megy el, mint ahogy most van. Formálj minket, megváltó Krisztusunk, igéddel és lelkeddel. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Jeremiás próféta szavaival hirdetem. Megismernek majd engem kicsintől nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Amen. Énekeljük ezt a szép bűnvalló imádságot, a 205. éneket, a 205. ének másodiktól ötödikig terjedő verseit. A második vers így kezdődik, mert én anyám méhében fogantattam vétekben. Istenünk, valóban nem tudunk és nem is akarunk mi semmi és senki másra hivatkozni. Kérünk, hogy a te szent fiad Jézus haláláért, keserves nagy kínjáért és az ő megváltó vérének a kifolyásáért könyörülj rajtunk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem nektek, a János evangélium a 9. részének 24., 25., valamint a 39. és következő verseiben így olvashatjuk. Másodszor is szólították azt az embert, aki vak volt, és ezt mondták neki. Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így felelt. Hogy bűnöse, nem tudom. De egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Akkor ezt mondta Jézus. Ítélet véget jöttem én a világa, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezt némely farizeusok, akik vele voltak, és ezt mondták neki. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus így felelt nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Kedves testvéreim, egy héten át minden este ennek a történetnek a magyarázatát hallhattuk itt most. Hiszem azt, hogy egy-egy részlete úgy érkezett meg hozzánk, mint Isten személyesen nekünk szóló üzenete. Én különösen is hálás voltam most Istennek, hogy egy hétig úgy hallgathattam az igét, mint aki csak arra figyelhet. Figyelek én arra akkor is, amikor rajtam keresztül üzen Isten nekünk, mert én is a gyülekezet egy tagjaként hallgatom az igét, amit ő mond, de azért még jobban lehet koncentrálni, ha az ember ott egy sorban leülve vagy valahol hátul megállva hallgathatja. Több mindenre rámutatott Isten az életemben, ami nincs rendben, és hiszem azt, hogy rendbe jön mindez, néhány ponton már el is kezdte az ő megújító munkáját. Időzzünk még ma délelőtt is ennél az igénél, amit részleteiben végigvettünk, és most szeretnék arra a szembetűnő különbségre rámutatni, ami a történetben szereplő farizeusok és a Jézus által meggyógyított vak ember között van. Miben áll ez a különbség? Abban, hogy ezek a farizeusok mozdulatlanok és mozdíthatatlanok. A meggyógyított ember életét pedig Jézus szava mozgásba hozta, és nagyon szép fejlődés, növekedés, gyarapodás, előrehaladás figyelhető meg benne. Mit jelent az, hogy a farizeusok mozdulatlanok? Azt, hogy ülnek a bírói székükben és ítélkeznek. Jézus fölött, a meggyógyult ember fölött, mindenki fölött, aki a közelükbe kerül. Jézussal szemben nem is ítéleteik, hanem előítéleteik vannak. Ők tudják, hogy Jézus nem tehet jót, mert, és akkor jönnek az előítéletek. Most például az, azért nem, mert megszegte a szombat törvényt. De az, hogy mit tett ott Jézus valójában, az, hogy miért tette azt a csodát, az, hogy ez, amit ezzel a vakon születettel cselekedett, fényes bizonyítéka annak, hogy Isten küldetésében isteni teljhatalommal van itt közöttünk. Hogy ez messiási jel, amit nekik, mint írás szakértőknek tudniuk kellene, hogy több helyen is benne van az Ószövetségben. Az egyik ilyen igét most is olvastuk Ézsaiás könyvéből. Ez abszolút nem érdekli őket. Csak az, hogy mikor történt. Szombaton. Ebből az következik számukra, hogy az egész cselekmény és az egész ember, mármint Jézus, elítélendő. Nem kezdenek el gondolkozni azon, hogy ami történt, az esetleg megkérdőjelezi az ő előítéleteiket. Hogy talán éppen most kellene levetni bizonyos előítéleteket. Módosítani kellene a gondolkozásukat. Változniuk kellene. Dehogy akarnak ők változni. Egyáltalán nem gondolják, hogy nekik mássá kellene lenniük. Többször hangsúlyosan mondják, mi tudjuk. Ők az igazság birtokosai, ők a nép bírái, mellesleg kiváló hazafiak és első osztályú vallásos emberek. Min kellene itt változtatni? Egyáltalán semmin. Ők tudják, ülnek a bírói székben és ítélkeznek. És közben önmagukat sem hallják meg, hogy mit mondanak. Mert egy mondaton belül hangzik el ez, hogy mi tudjuk, és utána csöndesen az, hogy egyáltalán nem tudjuk. Így olvassuk itt a 29. versben, mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig Jézusról azt sem tudjuk, honnan való. És ezen csodálkozik is ez a meggyógyított ember, és azt mondja, hogy igazán különös, hogy ti nem tudjátok, honnan való, az én szememet pedig megnyitotta. Pedig tudjuk, idézi most a vakon született a tanítókat, a farizeusokat, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi. Soha nem hallotta még senki, hogy vakon születettnek a szemét megnyitotta volna valaki. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetett volna. A vakon született gondolkozik. Ha igaz az, amit ti mondtok, akkor összeáll a kép. Akkor napnál világosabb, hogy Jézus az Isten küldöttje. Másképp ilyet nem tehetett volna. Ezek a farizeusok azonban nem gondolkoznak. Nem zavarják őket a tények sem, Nem keresnek érdemi választ a vakon született kérdéseire sem, ők tudják. És ezzel az előzetes ismerettel és a maguk előítéleteivel szinte oda ragadnak ehhez az bírói székhez, amiben ülve ítélkeznek. Ítélkeznek a meggyógyított ember fölött is, amikor az ezeket mondja nekik, így felelnek, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették őt. Nem az számít, hogy amit mond, az esetleg igaz. Eszükbe sem jut, hogy még ők is tanulhatnának. Különösen az nem, hogy egy ilyentől tanulhatnának. Aki ilyen mozdíthatatlanul igaz, és mindent tud, azon nem lehet segíteni. Ezért zárja Jézus ezzel a szomorú mondattal ezt a gyönyörű fejezetet, ha tudnátok, hogy vakok vagytok, akkor lehetne rajtatok segíteni. Mivel azonban azt mondjátok, hogy látunk, ezért a ti bűnötök megmarad. Aki ennyire belemerevedett a maga igaz voltába, s önigazságának és minden tudásának, ezzel a gőgjével közeledik mindenhez és mindenkihez, azon nem lehet segíteni. És közben pontosan azt nem látják, ami ott a szemük előtt zajlik, hogy ezek messiási jelek. Itt maga az Isten cselekszik. És amire eljut a történet végén ez a meggyógyított, hogy felismeri Jézusban a Krisztust, az Isten fiát, az ő előlük teljesen el van zárva. Nem akarják látni, ezért nem is tudják. És mi jellemzi ezt a vakot? Kezdetben őt is ez a mozdulatlanság. Azt olvastuk, hogy ott ült az útszélén és koldult. Egyszer azonban megjelent Jézus az életében, és a szó szoros értelmében kezébe vette őt. Sarat kent a szemére, és azt mondta, hogy menj el a falu melletti tóhoz, és mosd le. Ő nem vitatkozott, elment. És megnyílt a szeme. És ahogy jött visszafelé, kérdezgették, hogy mi történt veled. Hát te vak voltál. És elmondta, hogy mi történt. Különös lehetett az, amikor életében először ejtette ki Jézus nevét. Ami azt jelenti, hogy szabadító. Egy ember, akit Jézusnak hívnak, ő gyógyított meg engem. Aztán el kell mondania a hatóság előtt, és aztán bírósági tárgyalás lesz, ott már tanúskodnia kell. Vállalja Jézust, és megvallja azt, amit Jézus vele tett, és vállalja érte a szidást is. És egyre világosabban kezdi látni, hogy kicsoda Jézus valójában. És vállalja azt a kockázatot is, hogy esetleg törvényen kívülivé válik. Kiközösítik a nép és a vallásos közösség köréből. Akkor már volt egy ilyen rendelkezés, hogy aki Jézust messiásnak, Krisztusnak vallja, azt ki kell közösíteni. És ez bekövetkezik. Ez nagy ütés volt. És amikor ennek az ütésnek a súlyától tántorogva megy az utcán, jön vele szembe Jézus. Jézus kérdez tőle valamit, ő visszakérdez. Észre sem veszi, hogy kérdezgeti Jézust. Kész tanulni, tőle kapni választ a kérdésekre. És egyszer csak ott látjuk őt térden állva az úton. Leborulva imádja őt. Jó lenne, ha követni tudnánk ezt a gyönyörű fejlődést. Onnan, hogy vakon koldul, reménytelen, sötét életben, azon keresztül, hogy Jézus megszólítja, ő Jézus szavának enged, aztán beszámol erről másoknak, nem tudja ő még, hogy ez a bizonyságtétel, de tanúságot tesz arról, ami történt. Aztán másoknak is, aztán mikor faclizzák, kellemetlenkednek neki, annál határozottabban, egyre nagyobb meggyőződésre jut, hogy ami történt, az igaz, aki tette, az nem akárki, és amikor nagy bajba kerül, mert kiközösítik, egészen közel lép hozzá Jézus, és kijelenti neki magát. Elmondja, hogy kicsoda ő. És megnyílik, most már nem csak a szeme, nem csak a szája, megnyílik a szíve is. És egészen más élete lesz ezután. Én ma semmi más nem szeretnék mondani, testvérek, csak azt, hogy menjünk végig ezen az úton. Mindnyájan, akik itt vagyunk, menjünk végig ezen az úton. Mert ez a szabadulás útja. Ez az emberi válás útja. Ez a hazatalálás útja. Ez az egyetlen út, amelyik az életre vezet. Ezért jött Jézus. Ezt az utat nyitotta meg, sőt taposta ki előttünk, a mennytől idáig és vissza, hogy mi oda találjunk, és vele együtt beléphessünk újra az Istennel való közösségbe. Hogy igazán értelmes, tartalmas életünk legyen már itt, és a miénk legyen az örök élet már itt. Ezért szenvedett, ezért halt meg a kereszten, ezért hívott ma ide bennünket. Aki ennél kevesebbel beéri, az nem ismeri őt. Az nem tudja, hogy mit hozott és mit kínál Jézus. Aki odaragad a maga bírói székéhez és csak ítélkezni tud, az nem tudja őt követni. Aki ott marad az útszélen és koldul tovább is, az nem tudja őt követni. Aki az ő szavának engedve elindul, majd erre még visszatérünk, az elindul az egyre teljesebb élet felé. Hol vagyunk mi most? Vajon nem az jellemez-e sokunkat, hogy ülünk a magunk bírói székében és ítélkezünk? Ítélkezünk a rokonok fölött, a kollégák fölött, a mindenkori vezetők hatalmon lévő fölött, mert hát hogy lehet úgy beszélni, úgy öltözködni, úgy viselkedni? Mi tudjuk, mi már csak jobban tudjuk, hogy hogyan kellene. És természetesen a mi szakmánk az mindegyik másnál különb, a mi családunknak az eredete az mindenki másénál vitathatatlanabb, a mi vallásosságunk az mindenki számára példa lehetne, mi tudjuk. Ezek az emberek azok, akik képtelenek végighallgatni a másikat, a szavába vágnak és már mondják a választ. Nem arra, amiről az beszélt, mert még nem is tudják, hogy mi a kérdése, hanem valami másra. Ezek az emberek azok, akik pillanatok alatt átrendezik mások életét és lakását, mert ők már csak tudják, hogy minek hol a helye. Egyszer beszélgettem valakivel, és kihívtak egy pár percre a lelkészi hivatalból, mire bementem, sok minden másutt volt. A beszélgető partnerem utána közölte, hogy annak a virágnak nem ott a helye, ahol volt, hanem ott az ablak előtt, hogy fényt kapjon. Emiatt nem lehetett tőle az ablakot kinyitni, azért nem oda tettük. Mi is tudjuk, hogy fényt kell a virágnak. De másutt volt a kisasztal is, meg a két szék is, mert annak ott a helye. Én nem vitatkoztam akkor, mert nem akartam az ő fontos kérdéseiről elterelni a figyelmet, de jó illusztráció volt számomra, hogy ő már csak tudja. Ezek azok az emberek, akik hazatérve látják, hogy a lakásban itt-ott lavorok és lábasok vannak, és fölháborodnak, és összeszidják a gyerekeiket, hogy micsoda rendetlenség, hiába tanították őket, és teszik helyre a dolgokat, és eszükbe se jut, ez egy konkrét példa, hogy távol létükben csőtörés volt fönt, átázott a födém, és meg kellene puszikálni a gyerekeket, hogy ilyen aranyosak és ügyesek voltak, hogy hamar, ami mozdítható volt, oda tették, ahonnan leginkább csöpögött a víz. De nem, ő tudja, hogy minek hol a helye. Ezek az emberek nem kérdeznek, nem érdeklődnek, sokszor nem is gondolkoznak, csak a rendet csinálnak. Ülnek a maguk bírói székében, mert ők tudják. Ó, de sokan vannak, akik bőszen mondják, mi tudjuk, hogy hogy kell gyereket nevelni, hogy kell karriert csinálni, hogy kell pénzhez jutni, mi tudjuk, hogy hogy kell a jövedelem egy részét eltüntetni az adóhatóság elől. Mi tudjuk, hogy hogy kell jó partit szerezni, hogy kell házasság előtt azt kipróbálni, és hogy miben meddig lehet elmenni. Mi tudjuk, hogy meddig lehet elmenni az ivásban, a nőzésben, a csalásban, még a templomozásban is, hogy túlzásban ne vigyük. Évente hányszor? Ők mindent tudnak. És közben nem veszik észre, hogy már rég lefagyott a mosoly mindenkinek az arcáról, hogy megszűntek az apró meglepetések, amivel örömöt szereztek egymásnak. Ők tudnak mindent, de nincs már otthon őszinte jó légkörű beszélgetés, senki sem vágyik haza, mert nincs miért, és miközben mindent tudnak, csak éppen aludni nem tudnak éjszaka, meg tele vannak félelmekkel nappal, és keselvesen fenn akarnak tartani egy látszatot, amiben elfolyik az energiájuk, és hajszolják magukat, tönkreteszik önmagukat, és igyekeznek egyre több olyan kincset szerezni, amiről egy pillanatban kiderül majd, hogy semmit sem ér, és közben semmiük nincs, ami maradandó, igazi érték lenne, ami az örökké valóságban is megmaradna. Ezeknek mondja Jézus, ha látnátok, tudnátok, hogy vakok vagytok, lehetne rajtatok segíteni. Mivel azonban azt mondjátok, hogy látunk, a ti bűnötök megmarad. Nem te vagy az, aki ilyen mozdíthatatlanul igaz vagy. Nem neked kellene mondani azt, amit egyszer valaki nagy szeretettel az egyik rokonának mondott, ne légy már olyan megátalkodottan jó. Mert aki annyira vak, hogy nem látja a saját bűneit, csak ezt harsogja, hogy mi tudjuk, az feltétlenül különnek tartja magát másoknál, az a legegyszerűbb beszámolót is csak úgy tudja elmondani, hogy önmagát dicséri, a másikat valami módon befeketíti, és mindezt már észre sem veszi, és közben a szemétől nem lát, és sem önmagát, sem a szabadító Krisztust, aki ott van, nem veszi észre. Képtelen eljutni oda, hogy igen, Uram, én is vak vagyok, és sáros vagyok én is sokféle értelemben, rászorulok arra, hogy megmosódjam. Nem hasonlítunk-e vajon ezekhez az ítélkező farizeusokhoz? És nem hasonlít-e sokszor az életünk ahhoz a koldúshoz, aki ott ült az út szélén, és mivel senki sem gondoskodott róla a fogyatékossága miatt, kénytelen volt koldulni. Ott ülünk mi is, és várjuk, hogy mások jöjjenek hozzánk. Vegyenek már észre, szeressenek, és adjanak legalább egy kis elismerést, egy kis hálát, egy kis biztatást, vigasztalást, bátorítást. Koldulunk egyfolytában. Holott rég gazdagok lehetnénk, és mi vihetnénk másoknak azt, amit Jézus hozott nekünk. De hát hogy lesz gazdag egy vakkoldusból? Úgy, ahogy ezelőtt a vakon született előtt megállt egyszer az Úr Jézus, és mondott neki valami egyszerű parancsot. Azt mondta, hogy menj el a tóhoz, és mosd le a sarat a szemedről. Úgy elgondoltam, hogy mennyire szokatlan, meglepő parancs ez, amivel vitatkozhatott volna ez az ember. Mondhatta volna, hogy Uram, miért kentél össze, akkor most nem kellene elmennem. Vagy mondhatta volna, hogy kikérem magamnak, én reggel már egyszer mosakodtam. Vagy mondhatta volna, hogy ne tegyél nevetségessé, így is elég a nyomorúságom, most még a bolondját járatod velem. Mi eféléket szoktunk mondani Jézusnak a hozzánk szóló egyszerű parancsaira. Mert mi tudjuk, hogy mit kellene tenni, és hogy folyna helyesen a világ. Ez az ember nem vitatkozott. Valóban annyira szokatlan volt, hogy életében még ilyen nem történt vele. Valaki összekeni sárral a szemét, és elküldi, hogy mossa meg. Nyilván Jézus szavában a mentő szeretetnek az az ereje érződött, aminek ő engedett. Nem lett volna köteles engedni neki, de engedett. És amikor ezt a rövid utat a tóig megtette, kinyílt a szeme. Itt történt meg a csoda. Testvérek, az engedelmesség legkisebb lépése messzebb visz minket Jézus útján, az élet útján, mintha bármi egyebet csinálunk, elméleti ismereteket gyűjtünk, vagy akármiről elmondhatjuk, hogy mi tudjuk. Az engedelmességnek ez a lépése hiányzik nagyon sok ember életéből, akik megmaradnak ilyen mozdíthatatlan igazaknak, és a mindentudás látszatában tetszelegnek, és közben újra és újra be kell ismerniük, hogy azt sem tudjuk, hogy. Én nem tudom, hogy ezen a héten kinek mit üzent a mi Urunk, És mi jelentette azt, hogy menj el és mosd le? Azt se tudom, hogy akik nem voltak itt, miért nem voltak itt, mert ők már tudják, hogy egy evangelizáció mi hangzik el. Vagy valami más akadálya volt. Ez az ő dolguk. De Isten ilyen egyszerű parancsokat szokott mondani nekünk az elején. És ezen múlik az, hogy eljutunk-e erre az egyre gazdagodó életre, vagy megmaradunk a magunk mozdíthatatlan igazában, tehetetlenül és halálra ítélten. Lehet, hogy Jézus csak azt mondja, hogy eredj el és békülj meg a te atyád fiával. Vagy azt mondja, hogy rendezd el végre azt a rendezetlen dolgot. Tudjuk mi az, hogy mire gondol. Vidd vissza azt, ami nálatok van, de nem a tied. Bocsásd meg végre szívedből azt a régi sérelmet, és ne emlegessétek többet. Ne mondd tovább azt a pletykát, egyiket se, amelyik elérkezik hozzád. Mondj ezentúl mindig igazat. Kelj föl reggel korábban, és vedd elő a Bibliát, és minden nap folyamatosan egy rövid részt olvass el belőle. Aztán gondolkozz és imádkozz. Ez nagyon rangon aluli parancsa Jézusnak. Olvastuk mi már a Bibliát, nem vagyunk mi műveletlenek. Így is rövid az éjszaka, még ezzel is rövidítsen meg. Ez ugyanolyan, mintha a vak azt mondta volna, hogy nem megyek ezért meg azért. Ilyen egészen egyszerű parancssal kezdődik. Kezdj el járni rendszeresen a gyülekezetbe. Miért? Műveltebb vagyok én, mint azok a papok. Ez könnyen lehet, és nagyon sok esetben így van, de itt nem erről van szó. Ő akarja a szemedet megnyitni. Az ő igéje ma is elindít ezen az úton, ha valaki elindul. És ma is ilyen egyszerű dolgokkal kezdődik. Hagyd abba végre azt a rossz szokást, amivel az idegeire mész az otthoniaknak. Miért nem lehet ezt komolyan venni, ha ő erre mutat rá? Ahányan vagyunk, annyiféleképpen tud minket elindítani ezen az úton. A kérdés csak az, hogy vitatkozunk, vagy indulunk. Ennek a történetnek az elején csodálatos az, hogy ez hozta mozgásba ezt az embert. És ez nyitotta meg előtte a gazdag életnek a kapuját. Hogy Jézusnak erre az első, egyszerű, furcsa, szokatlan indítására elindult, engedett. Utána beszéljetek, testvérek, hogy ez működik, vagy nem, ha kipróbáltátok. Amit Isten nekünk személyesen mond, azzal kell elkezdeni. És innen juthat el valaki oda, hogy aztán tanúskodhat Jézusról, maga is megerősödik abban, amit még csak gyengén hitt, megismeri Jézust igazán, és a végén leborulva tudja őt imádni. Egyszer tanulja voltam egy olyan bizonyságtételnek, ami felejthetetlen maradt a számomra. Beszélgettünk néhányan, voltak ott számomra ismeretlen férfiak is, és egyikük azt mondta a másiknak, akit szintén nem ismertem, hogy na, ha te olyan nagy hívő lettél, akkor magyarázd el most nekünk a predestinációt, meg azt, hogy hogy üdvözülnek a pogányok, ha sose hallottak Jézusról. Mire ő egyáltalán nem jött zavarba, hanem szelíden, de határozottan ezt mondta, ezt én most még nem tudom elmagyarázni nektek. De azt tudom, hogy Isten minden bűnömet megbocsátotta Jézus kereszthaláláért, és mióta ezt tudom, azóta végigalszom az éjszakákat, elégedett vagyok a fizetésemmel, kibékültem a szüleimmel, azóta szívesen jönnek haza a családom tagjai, és köszönök a szomszédnak annak ellenére, hogy sose köszön vissza, mert szeretem. És ha ma meghalnék, tudom, hogy a mennybe az én Uramhoz, Jézushoz kerülnék. Nem azért, mintha külön lennék bárkinél, sőt, én tudom leginkább az én gyalázatos múltamat, de ha az a golgotai gonosztevő is vele lehetett a paradicsomban, bizonyos, hogy nekem is van ott helyem. El tudnád ezt mondani? Hogy sok mindent nem tudok, és itt kár mellé beszélni, ezt becsületesen be kell ismerni. De van, amit biztosan tudok. azt, hogy minden bűnömöt, teljes bocsánatot kaptam Jézus haláláért, azt, hogy emiatt békesség van a szívemben, ennek következtében rendeződtek az emberi kapcsolataim, és egész másként tudok élni ebben a testben, és élni majd, ha utolsó dobban a szívem, mert tudom, hogy elkészített helyen van a mennyben. Nem azért, mint a külön lennék bárkinél, hanem azért, mert ő befogadott az ő kegyelmébe. El tudjuk ezt mondani? Hol ülünk mi most ebben a pillanatban, testvérek? Az említett bírói székben-e, ahonnan ítélkezünk boldog-boldogtalan fölött, még Isten fölött is, hogy hogy engedheti meg, vagy ott az útszélén, és koldulunk egy kis jó szót, elismerés, gyöngétséget, mert nincs telenek vagyunk lelkileg, vagy pedig nem ülünk sehol, hanem megyünk Jézussal ezen az úton. Haladunk előre, az egyre teljesebb élet felé, sok nehézség között, szenvedések között, sokaktól kiközösítve, mint ez az ember is, de boldogan és biztos léptekkel, mint akik a helyükön vannak, mert a helyünkre tett minket az Úr, mint akik tudják, hogy nem hiába futnak, nem értelmetlen az életük, mert cél felé igyekeznek, mint akik hazataláltak az Úrhoz. Hadd kérjem azt, hogy ebből a bírói székből mindenki szálljon le, mert ez a szelíd Jézus egyszer úgy jön majd el, mint a világ ítélő bírája. És akit akkor ilyen ítélkező székben talál, annak ez a szék a vádlottak padjává lesz, mert az ilyen ember csak a maga igazában bízhat, az pedig nem segít rajtunk Isten előtt. Aki azonban még idejében leszáll onnan, és önként odaül a vádlottak padjára, és azt mondja, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek, azt ő maga emeli fel magához, és az vele együtt ül majd az ő dicsőségének királyi székében. Ezt ő ígérte meg. Mozdíthatatlan igazak vagyunk, vagy engedjük, hogy Jézus egyszerű szava mozgásba hozza az életünket, és végig járjuk ezt az utat. Nagyon kérek mindenkit, hogy aki meg akar maradni a maga bírói székében, az ne úrvacsorázzék most, mert ítéletet eszik és iszik magának. Csak aki egészen konkrétan vallani tud Jézusnak, hogy Uram, én ilyen, meg olyan vagyok, köszönöm, hogy kinyitottad a szememet, kérlek, hogy nyisd ki, hogy hadd lássak minden bűnt, ami elválaszt tőled, az jöjjön ide bizalommal. Az viszont legyen bizonyos abban, hogy Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Jó lenne, ha most valóban szívünkből fakadó imádság lenne a 223. ének, és ez lenne az első mozdulat, amit Jézus szavára teszünk. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Vétkem oly mély már, mint a tenger, mentségért hozzád fordulok. Én Istenem, irgalmasz kérlek én nekem. A 223. ének első versét énekeljük. Istenünk, bocsáss meg, valahányszor azt gondoltuk, hogy mi tudjuk, és közben az igazság lényeges mozzanatait egyáltalán nem ismertük. Bocsáss meg, ha nem is akarjuk megismerni a való igazat. Bocsáss meg, ha az előítéleteink, a vélt tudásunk, az önigazultságunk annyira megkötöz minket, hogy taníthatatlanokká váltunk. Segíts megalázkodni előtted. Néha annyira megkeményedik a nyakunk, a derekunk, és annyira nem tudunk térdet hajtani előtted, hogy ez a büszkeség visz egyik bajból a másikba. Segíts komolyan vennünk Jézus Krisztus, hogy aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Áldunk téged azért, hogy most újra megálltál előttünk is, és kész vagy kezedbe venni az életünket. Kérünk, hogy nyisd meg a mi szemünket. Hadd ismerjünk meg egyre jobban téged, annak, aki valójában vagy. És így tudjunk viszonyulni hozzád. Így tudjunk imádni téged. És hadd ismerjük meg önmagunkat is, egyre inkább annak, akik valójában vagyunk, hogy ne maradjunk ilyenek. Őrizd meg attól, hogy vakok lévén azt harsogjuk, hogy látunk. Áldunk azért, hogy neked ma is van hatalmad elsegíteni minket helyes látásra. És te kínálod nekünk is ezt a gazdag életet. Olyan sokszor elfelejtjük, Urunk, hogy mennyire nem véletlen az, hogy itt lehetünk, hogy beszélsz velünk, hogy ilyen nagy lehetőségeket mutatsz meg. Bocsásd meg, ha elmegyünk mellettük. Bocsásd meg, ha nem engedünk a te szabadnak. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor vitatkozunk veled, vádolunk téged, számon kérünk rajtad dolgokat, ahelyett, hogy elfogadnánk, amit kínálsz. Könyörülj rajtunk, és segíts elindulni az élet útján, és tovább haladni azon. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek különösen nagy szükségük van most, a te gyógyító szeretetedre. Könyörgünk hozzád, legyen a te áldásod azokon, akik fáradoznak, abban, hogy másoknak mutassák a hozzád vezető utat. Kérünk, Urunk, hogy te vezesd a zsinatnak a tanácskozását a most következő napokban. Olyan sok fontos kérdésben kell ott dönteni. Hadd ismerjék föl együtt a felelősök a te akaratodat. Könyörgünk, hogy szaporítsad a gyülekezeteket az idvezülőkkel. Legyen a te áldásod a Kispest Rózsatéri gyülekezet mai hálaadásán is. Könyörgünk, őrizd meg azokat az igéket, amik a múlt héten hullottak a szívünkbe. És készítsél sok-sok áldást a nem sokára következő Budapest evangelizációra. Emelj ki minket is ebből a fáradt közönyből, abból, hogy csak várjuk, hogy valaki adjon nekünk valamit. Segítsen legalább oda, hogy kétségbe essünk, amiatt, hogy nem tudjuk adni azt, amit kellene. És aztán segíts oda magadhoz, akitől mindazt kaphatjuk és örömmel vihetjük tovább. És add, hogy egy életen át így osztogassuk örömmel azt, amit tőled kaphatunk. Kérünk, segíts most ebben a csendben folytatni az imádságot. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Otthonotokba távozó szeretteim, az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.